Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, a Máté írása szerinti evangélium 13. fejezetéből, a 47. verstől az 50. a következőképpen. Jézus mondja, hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ez a mai nap evangéliuma. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan az Isten tisztelet beköszöntő hirdetésében már mondtam, egy különleges időszakba lépünk ezzel a mai vasárnappal, hiszen az egyházi esztendő utolsó három vasárnapjának sorát kezdjük meg ezzel a mai Isten tisztelettel, ezzel a mai alkalommal. És ha bár nem változik a liturgikus szín, úgy tűnik, hogy nincsen különbség, nincsenek meg azok a különleges jegyek, amik elárulják számunkra, hogy melyik ünnepkörben vagyunk, mégis kiemelt és fontos, hogy tudatosítsuk. Ez az utolsó három a vasárnap, az egyházi évnek ez a szakasza, különleges ünnepi időszak. Hiszen az egész üdvösség történetét végig gondolva advent első vasárnapjától valahova el kell jutnunk, valamilyen célt látnunk kell. És ezt a csodálatos célt, a beteljesülésnek, az örök életnek, a teljességnek a célját az egyházi esztendő utolsó három vasárnapja állítja a szemünk elé. Így lesz teljes az egész éven át tartó ünneplésünk, így jutunk el egy kiinduló pontból a végcélhoz, így válik teljessé az a hit, amit láthatunk a kezdetektől, az ígéretektől, adventtől, az Úr várakozásától, egészen a végső beteljesülésig. Minden közösségnek megvannak a maga ünnepei, és ez így van a keresztény közösséggel is. Visszatekintünk az időben, visszatekintünk a prófétákra, Jézus születésére, a szenvedés történetre, a föltámadásra, az első pünkösdre, az egyház történetére, végig tekintjük azokat az eseményeket, amelyek ünneppé teszik az egyes alkalmakat. És ahogyan az egyház népe így ünnepel, miközben a múltba tekint és a jelenben van, ugyanígy nagyon sok más közösség is. Ünnepeit a múltból formálja, az emlékeiből, a régi forduló pontoknak a dicsőségéből, és ez helyén való. Mert amelyik közösségnek nincsen múltja, amelyik nem tudja, hogy hogyan gyökerezik és hová nyúlnak el az életadó forrás után kapaszkodó gyökerei, azt az első szél kitépi, az első vihar földönti, szétszórja a világban. Nagyon helyes, hogy tudunk a múltba tekinteni, hogy az üdvösségünk történetét régi időkig visszavezetve tudjuk újból és újból átélni, és a jelenben föleleveníteni a jelentőségét. De melyik közösség az, amelyik a jövőt tudja ünnepelni? Melyik közösség az, amely a jövőjét ugyanolyan biztonsággal, hittel és reménységgel tudja ünnepelni, mint ahogy minden más közösség a múltját? Melyik közösség az, amely biztos lehet a holnapjában, és nem csak a múlt régi dicsőségére tekint, és abból próbál meg táplálkozni? A jövő ünnepe. Ez a három vasárnap. A jövő ünnepe egy olyan különleges alkalom, ami kiemel minden más emberi közösség sorából, nem a saját érdemeink miatt, nem azért, mert olyan különleges képességekkel bírunk, hanem mert az Isten így rendelte, így hívott el bennünket, hogy jövővel ajándékozott meg, méghozzá biztos jövővel, látható és elkövetkezendő jövővel. Ezek az alkalmak, ezek a vasárnapok a jövő ünnepei. És így áll előttünk a mai nap igéje, így áll előttünk Jézus példázata, így hallhattuk az ószövetségi igét és Pál apostol tanítását is az eljövendő dolgokról, hogy mi nem csak múltba tekintünk, nem csak múltunk van, hanem mi tudjuk ünnepelni a jövőt is. Ennek a három vasárnapnak a sorában, ahogyan már említettem, ítélet, reménység, örök élet hármasságában ünnepeljük ezt az előttünk álló perspektívát. Ma, ahogyan szoktuk mondani, az egyházi esztendő utolsó előttit előző vasárnapja, az ítélet vasárnapja. És ehhez kapcsolódik Máté evangéliumának az a szakasza, ami a mai nap igehirdetési alapigéje. A 13. fejezet Máténál egyébként is összegyűjti, rendszerezi azokat a jézusi példázatokat, amelyek a mennyek országáról, a jövőről, a teljességről szólnak. És ezeknek a példázatoknak talán egy legkevésbé ismert darabja az, ami a mai igehirdetési alapige. Hiszen a Máté 13-ból talán még gyermekkori vasárnapi iskola vagy hitoktatási emlékeinkből is előkerül mondjuk a magvető példázata, talán el tudnánk mondani, de a kerítő hálónak a hasonlata, a példázata egy kicsit rövidségénél fogva meghúzódik a jól ismert példázatok a jézusi magyarázatok között. Pedig hihetetlen gazdagságú, arra az üzenetre nézve ez a példázat, amit ez a mai vasárnap hordoz. Jézus példázatai egyébként is arról híresek, arról nevezetesek, hogy fantasztikus tömörséggel tudják megfogalmazni az üzenetet, és mindeközben olyan egyszerű képeket alkalmaz, ami akár a kor embere számára, akár a kor emberének idejébe egy kicsit visszapillantó mai ember számára is teljesen világosak. Így van ez a mai példázattal is, a kerítő hálónak a példázatával is. Jézus ezekben az időkben még a galileai országrészben van. És a galileai országrésznek egyik földrajzi és gazdasági központja a Tibériás tava, vagy ahogy ők mondják, a Genezáreti tó. Itt folyik az a halászat, amelynek gyakorlóiból kikerülnek Jézus tanítványai. Itt folyik az a tevékenység, ami sokak számára ismert, tudott dolog. Jézus hallgatósága számára ez a mostani példázat kép is teljesen világos. A kerítőhálós halászatnak a képe. Amikor nem válogatják a halászok azt, hogy mit fognak meg, amikor vagy egy hajóból, vagy több hajó összefogva egy leengedett kerítőhálóval hajtja a part felé a halakat, és aztán kivonják a teli hálót. És aztán leülnek, és nem csak az ízlés szerint, hanem a kultuszi rendelkezések szerint tudnélik, a mózesi rendelkezések szerint, hogy melyik állat, melyik hal, amit megfogott a háló, tiszta vagy tisztátalan, a parton dobálják félre, vagy dobálják vissza az értéktelent, a tisztátalant, hogy aztán a többiből táplálék, megélhetés, a mindennapi kenyér legyen. Egy teljesen hétköznapi kép, amellyel a Tibériás tavának partján oly sokszor találkoztak az emberek. Kerítőhálót vontató halászok, a parton ilyen-olyan válogató halászok, akik a zsákmányt szedegetik szét. Ez egy teljesen világos, profán, hétköznapi kép. És mégis, amit Jézus mindezzel elmond, amit a szívére helyez a hallgatóságának, és ami 2 évezred távolából napi szinten és frissen az ítélet vasárnapja összefüggésében megérint bennünket, az mégis sokkal gazdagabbnak, sokkal teljesebbnek tűnik, mint amennyit egy ilyen rövidke kis kép magában foglalhatna. De mint mondtam, Jézus példázatai fantasztikusak, tömörek, gazdagak, és egy-egy kép kibontásával egészen különleges tartalmak elevenednek meg. Jézus most fölolvasott szavai nyomán, az ítélet vasárnapján egy alapvető, egy nagyon fontos dolgot üzen ez a példázat. Tudnillik az ítéletnek, ennek az eljövendő világfordulatnak a valóságát, hogy lesz. Hogy azt a fajta távlatot, ami után az ember csak talán vágyakozik, amihez próbál mind jobban közelíteni, amit próbál mind jobban megvalósítani, azt a világfordulatot, a teljességnek azt a fordulatát, nem emberi igyekezet fogja elhozni ebbe a világba. Ezt világossá teszi Jézusnak a példázata. Ez számára nem is kérdés. A döntő fordulat, az alapvető fordulat, az nem emberi igyekezeten fog múlni. És hogyha így nézzük végig, ennek a figyelmeztetésnek, ennek az igazságnak a szemszögéből az egész világ történelmet. Hányan próbálták már meg nagy birodalmakkal és rendszerekkel, eszmerendszerekkel és politikai hatalommal megváltoztatni a világot? Hányszor mondták azt, hogy meg fog változni, és majd eljön az igazi, eljön a tökéletes? Hányszor énekelték még dübörgő csizmák ritmusára, a föld fog sarkából kidőlni? És mi történt? nyomor, gyász és könnyek, és aztán ismét vissza a kezdőponthoz, hogy valamit próbáljunk meg megújítani. Világmegváltó rendszerek, világmegváltó gondolatok, hatalmasságok, világméretű kísérletei vallottak kudarcot a világméretű megváltás és jövőépítés tekintetében. Mert figyelmen kívül hagyták azt az egyetlen jézusi igazságot, ami minden jövő építőnek ott kell, hogy legyen a szeme előtt, az igazi döntő fordulatot, az igazi megújulást, az igazi teljességet, ahogyan hisszük és valljuk, ahogyan a kinyilatkoztatás számunkra adja, nem ember igyekezete fogja ennek a világnak elhozni, hanem az egy isteni fordulat lesz. Az egy valódi történelmi fordulópont lesz. Az nem rendszerek váltakozása, nem történelmi korszakok váltása, nem átlépés az ókorból a középkorba, vagy a legújabb korból a ki tudja milyen korba, hanem az egy valódi megújulás lesz, amiről János így tanúskodik a mennyei jelenésekben, közvetítve az Isten szavát, íme újjá teremtek mindent. Íme újjá teszek mindent. Íme a teljességet fogom elhozni ennek az egész világnak, amelyet oly nagy szeretettel alkottam, amely annyi sebből vérzik, amelyen annyit rombolt a bűn, íme újjá teremtek mindent. Lesz egy ilyen pillanat, lesz egy ilyen pont, ahogyan mondja Jézus is ebben a nagyon egyszerű kis példázatban. Az igazi fordulatot, a teljességet, a tökéletességet nem ember igyekezete fogja elhozni a világra, hanem az Isten szeretete, az ő hatalma, az ő általa megálmodott és megfogalmazott jövőkép lesz az egyetlen jövőkép, ami maradéktalanul és egyetemesen megvalósul, és mi ennek a részei lehetünk. Mi ebbe kaphatunk bebocsátást. Mi ennek a teljességnek az örökösei vagyunk. Mi emberek. És azért mondom így, hogy mi emberek, mert ez nem csak a keresztényekre vonatkozik, nem csak az egyházra, hanem mindenkire. Egyház és kereszténység akkor lesz, amikor mindenki meghallja, emberek meghallják ezt a hírt, és egy közösségé kovácsolódnak. De a hír mindenkihez szól. A nagy fordulat, a teljesség nem ember igyekezetén fog múlni. Nem földi paradicsom, nem ideiglenes Kánoán, hanem az örök élet vár bennünket, az újjáteremtett valóság, ahova bekerülni egy ítéleten múlik. És ezért ítélet vasárnap, ezért fontos, hogy a döntésnek a momentuma, az aspektusa is elhangozzék ezekben az időszakokban, ezekben a vasárnapokban. Mert az, hogy oda kerülni, ebben részt kapni, ebben részesülni, és hogy ez valóban örök jövő legyen, ez az ítélet kérdésén múlik. És persze föltesszük a kérdést, hogy mi az ítélet mércéje. Hiszen itt is azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül. Vajon milyen objektív mérce, ami képes ezt pontosan, tévedés nélkül végrehajtani? Hiszen tudjuk nagyon jól, szintén az emberiség történelmére hivatkozok, és arra mutatok vissza, hogy hány és hány értékrend és mérce szerint lett valaki kiemelt és eltaposott. Hány és hány megkülönböztethető értékrend volt az, sokszor homlok egyenest ellentmondó, ami az egyik korban pozitívum, másik korban negatívum volt. Egy ilyen vibráló, egy ilyen fluktuáló világban, egy ilyen történelemben van-e olyan stabil pont, egy olyan objektív mérce, amin ítéletet lehet tartani? Hogy ki az, aki részese ennek a nagy világ megváltásnak, ennek a nagy megújulásnak, és ki az, aki nem. És talán, ha keressük Jézus szavaiban ennek a megoldását, hogyha keressük ennek a kiteljesedését, és forgatjuk, olvassuk ezeket a szavakat igazak és gonoszok közötti ítélet, picit segítségül hívhatjuk az eredeti szöveget. Itt az eredeti görög szövegben, az igazak megjelölésénél nem elsősorban valamiféle önigazsággal bíró emberekről van szó. Az igazság nem egy emberi mérce szerinti igazság görög szavával van leírva az evangéliumban, hanem azzal a szóval, ami messze gyökerezik a héber irodalomban, az ószövetségi gondolkodásban, az istenhitben, és amelyet a görög így mond aletheia, és ami azt jelenti, igaz, mert az életét az Isten rendje szerint éli. Igazsága nem az önigazsága, hanem az Isten igazsága. Igazsága nem a saját elhatározása, és nem az öntörvényűség, a rossz értelemben vett autonómia, hiszen ez a szó ezt jelenti, öntörvényűség, hanem az Isten igazsága, az Istenre hagyatkozó élet, az Istenhez hanyatló árnyi élet, az Istenbe kapaszkodó, a jó tőle váró élet. Ez az az igazság, ami minden emberi igazságnál nagyobb. Ami minden BTK-nál és PTK-nál, minden paragrafusnál és minden rendelkezésnél nagyobb és igazabb, és ami igazán emberivé tudja tenni a BTK-t, a PTK-t, a paragrafusokat és a rendelkezéseket, ami emberivé tud tenni egy életet, ez az igazság, az aletheia, az Isten szerinti élet, a belekapaszkodó élet, az áldást tőle váró élet, a mindent ráhagyó élet, a jövőt is benne látó élet. És milyen csodálatos, hogy itt van előttünk, az orrunk előtt egy olvasatnyira, az ítélet mércéje. Gonoszság vagy igazság? Istentől elfordulás vagy rátalálás Krisztusban? És ezen múlik minden. Ezen múlik ez az élet is, hogy mennyire lesz teljes, mennyire tud küzdeni, mennyire tud megmaradni. És ezen múlik az is, ami az Isten előtt már látott és ismert, és ami előttünk még nem az, mert még előtte vagyunk, de aminek beteljesülését várton várjuk. Igen, ez a mércéje ennek az ítéletnek. Gonoszság és igazság. Istentől elfordult élet, vagy Istenre építő élet. És aki már most itt épít rá, az ugyanarra az alapra épít, amire fölépül majd az Isten országa, a mennyek országa, aminek példázatában Jézus elmondja ma nekünk, hogy jön az idő, és oda lehet kerülni, ennek az ítéletnek a mércéje alapján, de még egy dologra fölhívja figyelmünket, ez a példázat. A kerítő hálóban benne van minden. A halászoknak nincsen módjuk arra, hogy kiválogassák, amíg kivonják a partra a tiszta, kultuszilag tiszta, vagy értékes, vagy értéktelen halakat, fogást, zsákmányt a többitől. Minden benne van. Minden benne van, és amikor nyilvánosságra kerül, világossá lesz a parton, a szárazon, szemszámára láthatom, hogy mi is van abban a hálóban, akkor kezdődik a szortírozás. És egy nagyon-nagyon fontos üzenete van ennek számunkra. Egyrészt nyugodtan lehet egyetemesre nyitni az egyház küldetésének határait. Mindenki belefér. Nem kell válogatnunk. Nem kell megnéznünk azt, hogy kihez fordulunk az evangéliummal. Nem kell azt mondani, hogy valakiről már eleve lemondunk. A halász sem látja, hogy tisztátalan, pikkelytelen állatot fog a hálója, vagy értékes, kultuszilag tiszta halat. Egyetemesre nyithatjuk küldetésünk határát. Mert mindenki belekerül a hálóba. Mindenféle benne van a hálóban. És hogyha nem szóljuk, hogyha szűkkebbűek vagyunk, ha szűkre szabjuk a határokat, hogyha mi döntjük el, mi akarunk ítélni emberi gondolat szerint, és nem az Isten rendje szerint, hogy vele már nem érdemes foglalkozni, mert rajta már az Isten se segít. Ne akarjunk mi az ítéletet előrehozni azzal, hogy valakit kizárunk. A kerítő háló példázata küldetésünk határainak egyetemesre tágítását helyezi a szívünkre. Mindenki benne lehet. És hogy aztán hogy van benne ebben a merítésben? Hogy hallja meg a szót? Hogy követi a Krisztust? Hogy hisz az evangéliumban? Ez már nem a mi ítéletünkre tartozik, hanem ez az Isten ítélete. És tovább megyek. A mi kis gyülekezeti életünkben, a gyülekezeti közösségünkben, a Krisztus népében is, amikor oly könnyen kimondunk talán egymás hitéletére, egymás életére nézve ítéleteket, amikor annyira könnyen beskatujázzuk az embereket, jusson eszünkbe a kerítő háló példázata. Mindenki benne van. És az ítélet joga nem a miénk. És az ítélet ideje nem ez a mai nap. Ez a mai nap, ahogyan a heti igénk mondta az Isten tisztelet elején, olvastam, íme a kegyelem napja, íme az üdvösségnek az ideje. Mert aki ma meghallja ezt a szót, aki ma rádöbben, hogy az Isten áldott erőterében, kerítő hálójában benne van, és ki van téve a Krisztus szeretetének, aki erre rádöbben is megragadja ezt a lehetőséget, annak kitárul a jövő, annak ott van az örök perspektíva, annak csodálatosan megnyílik az a kilátás, amit Isten a Jézus Krisztusban mindenkinek adott. Jön az ítélet, egy csodálatos világfordulat, a teljes megújulás, és mindenki részese lehet ennek, aki az Isten szerinti igazságban él, az ő rendje szerint, ő belevetett hittel. És nekünk az a küldetésünk, hogy mindenkinek szóljuk, és mindenkit úgy fogadjunk el magunk közt, mint akit a végén majd a Krisztusért a jó oldalra válogathatnak. Kedves testvéreim, elkezdődik az utolsó három vasárnap időszaka, a teljesség felé vezető egyházi esztendő rész, ami majd teljességet ér el az örök élet vasárnapjának boldogító üzenetében. De ma az ítélet vasárnapján, amikor az ítélet negatív, elítélő hangulata talán kicsit erősebb volt még, vagy még erősebb, mint az életre ítélés üzenete, gondoljunk csak végig nagy bibliai ítéletekre, ami Ádámot és Évát sújtotta, ami Noé idejének világát sújtotta, ami a pusztában vándorló engedetlen nép tagjait sújtotta. És gondoljunk arra az ítéletre, amely Jézus Krisztus sújtotta. Az elsők önönbűnükért ítéltettek meg. Ez az utolsó, az új Ádám, az új teremtés magja és csírája, Jézus Krisztus a mi vétkeinkért ítéltetett meg. Őrá nézzünk tehát. Őbelé vessük bizalmunkat, amikor az ítélet napjára tekintünk, és az ítélet napját tudjuk az élet napjaként tekinteni, a jövő fölvirradásának napjának, és így legyen hitünkben az ítélet szava mindig figyelmeztető. Járj Isten igazsága szerint, a Krisztusba vetett hittel, a tőle kapott békességgel. És akkor jó oldalon állsz. Akkor, mikor nyilvánvalóvá lesz minden, akkor a jó oldalra kerülsz. Életre ítélnek, hogy a teljesség, az örök, a tiéd, az enyém, minden Krisztusban megtalálté legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te figyelmeztetsz bennünket, világot megújító, szeretet akaratod bekövetkeztére. De köszönjük azt is, hogy megmutatod az utat, amelyen járva mi is részesei lehetünk ennek a jövőnek. Köszönjük, hogy megajándékozol bennünket az egyházi esztendő utolsó időszakával, hogy évről évre meg tudjuk ünnepelni a jövőt, hogy van holnapunk, van távlatunk. Te benned, Krisztusban, akinek halála árán életre ítéltél minket. Amen.